A fele úti tábor. Megteáztak, megfürödtek. Bekúztak a fák közé, hogy megállapítsák, milyen fajta farmház volt az, amit John és Nancy megpillantottak, amikor egy kisfiú nem nagyobb Rogernél hatalmas teljes kannát cipelve jött ki a fák közül. Hol a kannájuk? Mama azt mondta, hogy töltsem meg. Susan kimosta a kannát, azután odaadta a kisfiúnak. Az letette a földre, színültig megtöltve a maga kannájából, körülhúzta az ujját a szélén, ahogy egy kis tej kilöttyent, megnyolta az ujját, azután kezdett visszaindulni. Azután, mintha meggondolta volna magát, letette a kannát, megfordult, és mindkét kezét zsebre dugta. Merre mennek? A patak mentén felfelé? Igen. Vannak ott fenn rókák, meg fogják magukat harapni. Én nem félek tőlük. Mi sem. Eddig már elvittek 8 bárányt, meg 18 kövér csirkét. Jackie! Hangzott a kiáltás a fák közül. Utána egy még hangosabb. Jackie! A kisfiú hátraintett, felkapta a kannáját. Mennem kell, és lassan eltűnt a fák között. Csoda vigye el, szólalt meg Roger egy perc múlva. Elfelejtettem megkérdezni tőle a kecskéket. Sose törődj a kecskékkel, mondta John. Vegyétek fel málháitokat, megyünk tovább. Rendben van, Susan, én viszem a tejet. 2 perccel később a felfedezők megint úton voltak. Tüstént nekiláttak a hegymászásnak. Ez a Kanchenjunga oldaláról lesiető patak sokkal meredekebben zuhogott le, mint az a patakocska, amely a matrózt és a hajósinast Fecskevölgy felfedezésére vezette. Néha 10-20 lábat is esett, kis tavacskákat alkotva, ahonnan a fehér tajték magasan fröccsent feléjük. A felfedezők örültek, hogy nem voltak hegymászó botjaik, így legalább használhatták a kezeiket, és hol egy sziklába, hol egy fába kapaszkodtak. De bármennyire elővigyázatosak is voltak, John mégis kilocsantott egy kis tejet, nem többet, 1-2 cseppnél, de épp eleget ahhoz, hogy megmutassa, hogy bárki más még többet öntött volna ki belőle. Néha megpillantották az ösvényt, de aztán eszükbe jutott, hogy mit vár el tőlük Nancy kapitány, és így ügyet sem vetettek rá. Tovább, egyre tovább vitt az út. Egyszerre csak kiértek a fák közül egy csupasz kövekkel és hangával borított vízmosáshoz. Megálltak. Balfelől Kanchenjunga hegycsúcs emelkedett ki a sziklák fölött. Keskeny fehér csíkok szekték ezeket a sziklákat. Kis csermelyek, amelyek a hegytetőn összegyűlt vizet vezették le a völgybe. Nézzétek, lelkesült Titti. Micsoda? Kérdezte Roger. Természetesen a Kanchenjunga. A világ legpompásabb hegycsúcsa. Ide figyelj, Susan, rakjuk le a cókmókot, és szaladjunk fel egy darabkát. Menj te előre, ha nem csalódom, ez az a hely, ahol tábort kell ütnünk. John letette a teljes kannát és a zsákokat, és Susannal együtt felmászott a vízmosás oldalán. Halló, kiáltott John. Adjátok csak ide a messzelátót? Titti odaadta Johnnak, de az nem a messzi vidéket nézte, hanem a fecskevölgy hangás lejtőit. Még messzelátó nélkül is könnyen kivehette a nagy szürke foltot, az őrtorony sziklát. Kézről kézre adták a távcsövet, mindenki megnézte, ott volt a szikla és a fekete víz volt a hangás közepén, amiről tudták, hogy a pisztrángos tó. Fecskevölgy ott kell, hogy legyen, közvetlenül a szikla mögött. Titti a papagájra gondolt. Azt hiszem, nem lesz semmi baja. Kinek? Pollinak. Bridgie már biztos ágyban van. Kár, hogy nem vagyunk egy kicsit magasabban, hogy anyus láthatná a tábortüzet. De azt előbb meg is kell rakni, mondta Susan. Aztán páfrányt vagy hangát is kell szednünk, hogy ágyat vessünk magunknak, mielőtt besötétedik. Lehullott gajakat és páfrányt szedtek hálózsákjaik alá. Amíg Susanna vizet forralta a tábortűznél, John kimontott egy domoz pemikent, és a felfedezők elköltötték egyszerű és jól megérdemelt vacsorájukat, fejenként egy kevés pemikent, utána mazsolás kenyeret, egy kis darab csokoládét, és az expedíció egyetlen bögréjét újból meg újból megtöltötték tejjel, majd egy kis tejával. És az körbe-körbe járt, mint a kehely. Alig, hogy megvacsoráztak, Susan megfújt a kormányosi sípját. Két rövid és egy hosszú sípjelet adott le, ami annyit jelentett: veszélyben vagytok, vigyázzatok! Titti és Roger, akik egy kis felfedező utat rögtönöztek az alkonyatban, tudván, hogy ez mit jelent, rohantak vissza a táborba, ahol a tűz. Már éjszakai tábortűz volt, több láng, mint füst, míg a nappali tűz a ragyogó napsütésben, mintha láng nélkül égne. Mi az a veszély, hogy kikaptok a késői lefekvés miatt? Ugorjatok be zsákjaitokba, és már is aludjatok. Titti egy szempillantás alatt bent termett hálózsákjában. Ez volt az első alkalom életében, hogy egy hegy oldalán, feleúton a csúcstól aludt, és egy percet sem akart elmulasztani belőle. Olyan csupaszféle érzés sátor nélkül lefeküdni, mondta Roger. Nagyon jó érzés. Ruhástul mindenestül feküdjek le? Ruhástul mindenestül, mondta a kormányos, méghozzá azonnal. És te, John, hol leszel? Itt a közeledben. Olyan közel, hogy elérlek a kezemmel? Igen, de azért ne érints meg, ha már elaludtunk. Még akkor se, ha rókák szaglásznak körül, ahogy a fiú ígérte? Medvén alul semmi esetre se. Itt pedig nincsenek medvék. Ne felejtsd el, hogy holnap megmásszuk a Kanchenjungát. Mire gondoljak, hogy gyorsan elaludjak? Számold meg a hajó papagájának a tollait, ajánlott a Titti. Neki szegénykének sokkal rosszabb a helyzet a barlangban, olyan, mintha egész nap le volna takarva. Roger is belebújt a zsákjába. A zsák bélése jobb, mint semmi, és az alatta lévő páfránnyal elég kényelmes fekvőhelynek ígérkezett. Ki fog őrt állni? Kérdezte Titti reményteljesen. Te semmi esetre sem. Búj be, lássuk, el tudsz-e hamarabb aludni, mint Roger. És ha valaki egy melegítőt akar, kivehetek egy forró követ a tűzből, és oda tehetem a hálózsákja lábához. Nekem még melegem is van. Rogertől már nem is jött semmi válasz. Szerencse, hogy nincs szél. Majdnem, hogy füllett a levegő. Egy ideig ott ültek, John és a kormányos a tábortűz mellett. Ameddig elég melegen vannak, azt hiszem, nem lesz semmi bajuk. Hát persze, hogy nem lesz semmi bajuk. A kormányos gondosan körülrakta a tüzet földgöröngyökkel. Így kitart, majd reggelik. Különben is most már itt vagyunk, ha minden rosszul megy is, most már nem lehet rajta változtatni. Nem fog semmi se rosszul menni. 10 perccel később 4 batyú hevert békésen egymás mellett a sötétben. Egy jó darabig a két középső batyú oly keveset mocorgott, mintha semmi egyéb nem lett volna bennük régi ruhaneműnél. A két külső batyú még mindig forgolódott, olyan helyzetbe kívánván kerülni, amelyikben a csontok és a kövek nem nyomják egymást túlságosan. A külső batyuk egyike átszólt a két belsőn keresztül a másikhoz. Rendben vagy, Susan? Igen. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Messze lent a völgyben egy bagoly húhogott. John hallotta, s nevetve gondolt arra a másik bagolyra, amelyik délidőn ébren volt, aztán boldogan elaludt. A felfedezők közül egyik sem aludta át az éjszakát időnközönkénti felébredés nélkül. Különböző időközökben ébredtek fel. Roger egy-két percre teljesen éber állapotba került. Úgy rémlett neki, mintha vadkecskéket hallott volna. Hallgatózott, de nem hallott más, mint a többiek jó ízű szuszogását, és természetesen a folyó és a vízesések zúgását az erdőben. Kinyújtotta kezét, hogy megérintse Susan hálózsákját, az hál' Istennek még mindig ott volt mellette, s ő maga is benne tartózkodott. Erről meggyőződve nem ébresztette fel Susant, és amikor az valamivel később magától felébredt, Roger már újra mélyen aludt. Susan felébredvén felült fekvőhelyén és a tűzhelyről felszálló füstöt szaglászta. Nagy óvatosan kibújt a zsákjából, és a tűzhely egy részét, ahol a tűz megpróbált kibújni, földtakarója alól újra beborította. Különös érzés volt ott állni fele úton, egy hegycsúcsa alatt a sötétben, és tudni, hogy a három sötét batyú ott a lábainál nem más, mint a kapitány és a legénység. Neki így is melege volt, a többiek mélyen aludtak, s háló zsákjaikban bizonyára még inkább melegük volt. Újra bebújt hát a maga zsákjába, s most már jóval jobb hangulatban ismét elaludt. John már ébren volt vagy két perce, amikor végre annak is tudatára ébredt, hogy nem a fecskevölgyben tanyáznak. A kronométerét kereste, ugyan hány óra lehet, megfeledkezve arról, hogy nincs zseblámpája. A sercenő gyufa biztosan felébreszteni a többieket. Próbált eltalálni, hány óra lehet. Felnézett az égre, nem pirka, de már. Mintha ma kevesebb csillag volna az égen, mint amennyit múlt éjszaka számlált fecskevölgyben. Jó, nem fogja megpróbálni, hogy utána számoljon. A hajósinas és a matróz idejében lefeküdtek. A fecske rövidesen újra vízre szállhat, a déd nagynéni elutazik. Vitorlás verseny lesz. Húzd be a vitorlát közelebb a szélhez, most fordulj be a szélbe. És már újra elaludt. Titti azzal az érzéssel ébredt, hogy fázik az orra hegye. Egyik kezét kihúzta a meleg hálózsákból, s megdörzsölte vele az orrát. Ekkor azután eszébe jutott, hogy fele úton vannak Kanzenjunga felé. Ez már aztán igazi felfedező út. A felszálló füst még igazibbá tette. Úgy gondolja, senki se bánja, ha ébren marad és őrzi a tábort. De azért nem árt, ha az orrát bedugja a hálózsákjába csak egy-két percre, csupán, hogy a hegyét megmelegítse. Mire újra kidugta, már fényes nappal volt. A nap aranyos sapkát rakott a Kanzenjunga tetejére. A hajnal pírja mindig lejjebb és lejjebb ereszkedett a hegyoldalon. Roger egy dühös mozdulattal, hálózsákostól mindenestül hirtelen megfordult. Úgy érezte, hogy a napocska szánt szándékkal süt az arcára. Csonásított felült, és egyenesen Titti szemeibe nézett. A napot figyeltem. Még túl korábban felkelni. Well, ne is keljünk fel. Susan mélyen alszik. Roger álmodik valamiről. Azt mondta hangosan, persze, hogy tudok. Egy ideig úgy feküdtek, könyökükre támaszkodva. A nap egyre magasabbra emelkedett, egyre melegebb lett. A matróz megszólalt. Mi volna, ha szednénk neki egy kis rőzsét? Szüksége is lesz rá, mondta a kapitány. Előbb a pislákoló tűzre, amelyből vékony sápat kis füstoszlop szálingózott felfelé, utána meg az alvó kormányosra nézve. Egy fél óra múlva Roger Titti hálózsákja felé nyúlt, és üresen találván azt egyszerűen felült a fekvőhelyén, és körülnézett. Megérintette a kormányost, aki még mélyen aludt. Mi baj? Kérdezte a kormányos álmos hangom. Titti és John eltűntek. Tessék? Eltűntek, mondta Roger, és reményteljesen még hozzátette. Biztosan felfalták őket a medvék az éjszaka bosszúból, amiért John kijelentett, hogy erre felé nem találni őket. Szamárság, dörmögte Susan. Jó, hát akkor farkasok. Vagy talán egyik azok közül a rókák közül. Susan felült, és látván, hogy az üres hálózsákok elhagyatottan és laposan feküsznek a tűz körül, mint a léggömbök, amelyeket túlságosan felfújtak és kipukkantak, így szólt. Itt kell legyenek valahol a közelben, hallgass csak! Nevetés, fröcskölés, tüsszögés hangzott az erdőből. Mosakodnak! Erígy! Vidd oda nekik a szappant, és mosakodj meg te is! Én is jövök, mihelyst rendbe szedtem a tüzet. A kapitány és a matróz két hatalmas köteg rőzsét szedtek, s közben úgy érezték, hogy a szemük talán nincs is annyira ébren, mint a többi testrészük. Ezért hát bedugták a fejüket egy kis a patak alkottatóba, s úgy találták, hogy a víz nagyon hideg, sokkal hidegebb, mint a patak vize a fecskevölgyben. John levetette az ingét, és bedugta a fejét egy csöpp kis vízesés alá, amitől majd elállt a lélegzete. Mire Roger odaért a szappannal, úgy vélekedtek, hogy tulajdonképpen már nincs is rá szükség, legfeljebb, hogy a kezüket megmossák a rőzseszedés után. Ezt pedig nem érdemes, hisz újra kézbe kell venni a gallyagat, amikor a táborhoz szállítják. De a kormányos éppen akkor érkezett oda, amikor arra az elhatározásra jutottak, hogy legjobb lesz a szappant szárazon tartani mindaddig, amíg reggelihez nem készülődnek. Annak ellenére, hogy fent a magasban egy hegy oldalán tanyáztak a szabad ég alatt minden sátor nélkül, a kormányos a lehető legbenszülöttebb hangulatában volt, és alig 2,5 másodpercen belül a kapitány és a matróz újból tetőtől talpig lemosakodtak, bőségesen igénybe véve a szappant, és közben azt mondogatták egymásnak, hogy úgyis ez volt a szándékuk. Amikor elkészültek a mosakodással és a rőzsekötegeket felszállították a tábortűzhöz, az üstöt hamarosan lobogó lángok nyaldosták. Ez volt Susan erőssége. Sose engedte annyira jutni, hogy olyan izgalmak, mint például egy hegycsúcs megmászása, a fele úton való szabadban alvás, vagy akár egy tengeri háború, vagy egyéb veszélyes felfedező út kizökkentse őket a rendes kerékvágásból. Persze olyan dolgoknál, amik tényleg számítottak, például, hogy a víz idejében felforjon, hogy mielőbb elkészüljön a tea, hogy a reggeli rendes időben kerüljön elfogyasztásra, hogy a szokásos mosakodás ki ne maradjon, és hogy minden nyírkos használati tárgy kiszáradjon. Való igaz, ha Susan nincs, a fecskék kalandjainak fele sem valósulhatott volna meg. Egy ilyen jó kormányos mellett, aki mindennek utána nézett, igazán szükségtelen volt, hogy a benszülöttek izguljanak a történteken. Ma reggel például már is kifordította mind a 4 hálózsákot, szépen kiterítette őket a hangára, hogy a nap jól átmelegítse. És itt fent a magasban a Kanzenjunga hegycsúcsa alatt egyszerű, de kielégítő reggeliről is tudott gondoskodni. Volt forró tea bőven, kinek-kinek egy nagy szelet pemmiken, amit még feljavított azzal, hogy egy percig a tűz fölé tartotta. Ez a húsnak egy kevés tábortűz füst ízt adott, ami sokat számított. Utána mazsolás, kenyér és alma következett. Kívánhattak-e többet a felfedezők? És egy szempillantással a reggeli befejezése után a kapitánnyal és legénységgel eltakarítatott minden. Ugyanúgy, mintha fecskevölgyben lettek volna, s nem fele úton egy magas hegycsúcs felé, és csak a fruskákat kell megvárniuk, meg a kötelet, hogy megindítsák a végső rohamot a csúcs ellen. Az expedíció bögréjét kiöblítették a patakban. A hálózsákokat megint visszafordították, összecsavarták és visszarakták vízhatlan húzataikba. A felfedező úton való állapotban az a legjobb, mondta Roger, hogy csak egy kést és egy villát kell megtisztítani, és nem 4-et mindegyikből. És hogy 3-mal kevesebbet lehet elveszteni, mondta a kormányos. Jobb lesz, ha azt a kést és villát ide adod nekem, ahelyett, hogy bedugnád a hanga közé, hogy soha többé meg ne találjuk. Azért tettem oda, hogy megszáradjanak. Adj csak ide. Mindent elpakolunk, kivéve a bögrét, mire a többiek ide érnek. Halló, Ent az erdőből hang harsant fel valami, ami bagoly húgáshoz hasonlított, vagy még inkább kakukkozáshoz. De azután nevetésben végződött, ami már nem hasonlított semmiféle madárhangra. Itt vannak. Semmi értelme, hogy húhogni próbálnak, mondta Roger. Ahhoz aztán igazán nem értenek, de annál jobban utánozzák a kacsákat. Még nem hallottam senkit sem olyan jól hápogni, mint Peggy. Senki sem érthet mindenhez, zárta le a vitát Titti.